Klasszikusok rádióban.
A Magyar Királyság a 14. század óta kisebb-nagyobb harcokban állt az oszmánokkal.
Szulejmán, aki akkor trónra kerül, kifejezetten egy hódító politikát folytat.
Magyarországot nem egyszerűen magára hagyták, hanem elősegítették, mármint a meghatározó európai erők, hogy Magyarország összeomoljon.
A mohácsi vereség után tulajdonképpen nagyjából nyilvánvaló volt, hogy a Magyar Királyság önállóan már nem tud létezni.
M5 História. Mohács 500. Augusztus 29-én 20 órakor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Muzsikus legendák.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A hangmérnök Faggyas Tóth Krisztina nevében is, Németh Attila vagyok, a Muzsikus legendák szerkesztő műsor vezetője. Amikor egy-egy ilyen műsorra készülök, sok mindent elolvasok. Jó esetben ismerem is azt a legendás művészt, akiről beszélek, és ilyenkor előtörnek az emlékek. Nem tudom, önök hogy vannak vele, de az idő múlásával egyre jobban rájövök, hogy kik is voltak igazán fontosak az életemben. Egyre inkább azt érzem, hogy a tanáraim azok, akiket egyre jobban becsülök. Bevallom, néha felkavart és megviselt, amíg megírtam most, amit szerettem volna, mert megint átéltem azokat az érzéseket, amelyeket 1997. november 12-én éreztem, amikor a Zeneakadémia aulájában valaki odajött hozzám, és azt kérdezte, hallottad, hogy meghalt Kró tanár úr? Mi az, hogy meghalt? A múlt héten láttam, még azt is tudtam, hogy valamilyen forgatáson dolgozik. Kró György, mai muzsikus legendánk, akit a Bartók Rádióból az idősebbek biztos, hogy ismertek. Azt hiszem, hirtelen mindenfajta előzmény nélkül ment el. Távozásának módja jelképesnek is tekinthető, hiszen milyen jellemző volt egész életére, munka közben egyik pillanatról a másikra érte a halál. Mint egy karmester szíve a pulpituson vezénylés közben, amikor megáll. Körülöttem megállt az idő. Hihetetlen volt ez az egész, és ennek már negyed százada. Hangja ma is itt zsong a fülemben, hiszen hosszú évekig hallgattam tátott szájjal az óráit, aztán természetesen a rádiós műsorait. Mennyi mindent tanultunk tőle Schumannról, Berliozról, Bartókról, Wagnerről, a festészetről, a költészetről, humánumról. Milyen tisztelettel mesélt ő mindig tanáráról, Szabolcsi Bencéről. Mint egy polihisztor, aki sosem kérkedett a tudásával, az csak úgy volt. Az új zenei újságban elhangzott kritikái elemeztek, élményt közvetítettek, érthető és rendkívül nemes szavakkal elvittek mindenkit a zene titkaiba. Kró György számára a művészet etikai kategória volt, hiszen mindig megtudtunk valamit az esztétikai kérdéseken túl az életről, az ember sors kérdéseiről, a hitről, a lelkiismeretről. Az új zenei újság címe nem véletlen. Schumann Neue Zeitschrift für Musikjának pontos fordításaként azt jelzi, hogy tanár úr kit akart képviselni, amikor zenekritikusként értékrendet választott. Hangvételében, gondolkodásmódjában jelen volt az a fajta tisztaság és idealizmus, amely Schumannt, a zenei gondolkodót jellemezte. Elsőként Robert Schumann zenéje szól, a Heinrich Heine verseire készült a költő szerelme egy-két dala. Fritz Wunderlich énekel, Hubert Giesen zongorázik egy 1965-ös felvételről.
Thank you. schenk ich dir die Blumen an. Und vor deinem Fenster soll klingen das Lied der Nachtigall. Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne, die liebt dich ganz allein. Liebe Sonne, ich lieb sie nicht mehr. Ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die Reine, die Reine. Sie selber aller Liebe Wonne ist Rose und Lilie und Taube und Sonne. Ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die Eine, die Reine, die Eine. Wenn ich in deine
zenéjét hallottuk, a költő szerelme dalciklus néhány dalát énekelte Fritz Wunderlich Hubert Giesen zongora kíséretével. Króth Györgyöt idézem számtalan műsorainak egyikéből, ebben pont Schumann zenéjét elemezte.
1832-ben Robert Schumann, mármint a kinyomtatott Abegg variációk, a Papillon, a hat intermezzo és a hat Paganini Capriccio nyomán írott tanulmányok szerzője, új kompozíciókba kezdett. Ezek egyikeként egy Beethoven témára tervezett variációsorozatot zongorára. A téma származása is ritkának számíthatott a korabeli variációs irodalomban, mert egy zenekari mű, nevezetesen a 7. szimfónia Allegretto tempójelzésű ámol tételének a témája volt. A Neue Zeitschrift für Musik lapjain jelent meg 1835-ben Beethoven 7. szimfóniájáról Schumannnak az az írása, amelynek egy részletét most hevenyészet magyar fordításban megpróbálom felidézni. Nevetnem kell azon a száraz hivatalnokon, kezdte Florestán, miközben megszólaltatta a szimfónia első tételét, a hivatalnokon, aki ebben a zenében gigantikus csataképet vélt felfedezni, és az utolsó tételből meg egyenesen a megsemmisülést hallotta ki. Az Allegretto tétel mellett viszont szótlanul haladt el, mert az nem illett a vélt programhoz. Nevetnem kell azokon is, akik örökösen a zene ártatlanságáról és abszolút szépségéről beszélnek. A leginkább mégis akkor bizsereg a bőröm, amikor egyesek úgy vélik, hogy szimfóniáiban Beethoven a legmagasabb érzelmeknek adta át magát, a legmagasabb rendű gondolatoknak, Istenről, halhatatlanságról és csillagokról. Holott virágkoszorú zsenink ugyan az égre mutat, de gyökereit az édes földbe ereszti. A Beethoven szimfónia tételt Bruno Walter vezényli. Thank you.
Beethoven 7. szimfóniájának második tételét a Columbia szimfonikus zenekar adta elő Bruno Walter vezényletével. Hogy is mondta Kró György? Virág koszorús zsenink ugyanaz égre mutat, de gyökereit az édes földbe ereszti. Tessék mondani, lehet ennél szebben megfogalmazni azt, amit Ferruccio Busoni úgy vélt, hogy Bach az Isten, Mozart az angyal és Beethoven az ember, a küzdő ember, aki ostoroz, fenyeget, követel, földhöz ragadt ember, aki az istenekkel tárgyal mégis. Egy nagyon régi emlék. 15 évesen voltam, amikor az első órájára beülhettem. Megkérdezte tőlünk, hogy milyen nyelven tanulunk. Az osztálytársai mind 18-19 éves fiatalok voltak. Én a kölyök annyira megilletődtem, hogy azt mondtam, hogy német és szovjet. Hát persze össznépi röhögés tört ki. Tanár úr szeliden mosolyogott. Aztán megtartotta az órát. Amikor hazamentem, édesanyám izgatottan kérdezte, hogy na mi volt? Én csak annyit tudtam kidadogni, hogy az ésen és az azon kívül én szinte semmit nem értettem, de olyan gyönyörűen beszél, mintha versben lenne minden. Kró György, Wagner és Bartók kutatásai, írásai mai napig megkerülhetetlenek mind a szakemberek, mind a mezei zenehallgatók számára. Fia Kró András erről azt mondta: apám legnagyobb öröme az volt, ha zenét hallgathatott, ha zenéről beszélhetett, ha zenével foglalkozhatott. Nagyon kíváncsi ember volt. Mindent, ami fellelhető volt számára, annak utána ment, és amit lehetett, kipróbált. Hogy a nagy témái miképp alakultak ki, ezt nem tudom, mert ez jó részt akkor történt, amikor én még gyerek voltam. De azt tényszerűen tudom, hogy foglalkozott Berliozzal és Schumannal, könyvet írt a szabadító opera típusról, Rácz Aladáról, Szabolcsi Bencéről. Igen-igen széles volt az érdeklődési köre, erre bizonyíték a Muzsikáló zenetörténet 4 kötete, amelyet Kárpáti tanárúrral közösen írtak. A Zeneakadémián több évtizeden keresztül tanított Wagnert, aki nagyon nagy szerelme volt. Wagner zenéje következik, a Bolygó hollandi című operának részlete, hogy miért, elmondja Kró György.
A Bolygó hollandi Wagner első, már sok egyéni vonás felmutató operája, amelyel új fejezet kezdődik a német romantikus opera történetében. Maga is úgy érezte később, hogy ezt az operát francia vagy olasz ember nem írhatta volna meg, és nem győzte hangsúlyozni, hogy a Bolygó hollandival valami új kezdődik művészi fejlődésében. Új útra léptem, írja, forradalmi útra, szembeszegültem a jelenkor művészi nyilvánosságával, amellyel addig megbarátkozni próbáltam. Ez volt az első népköltemény, amely mélyen a szívembe hatolt és arra ösztökélt engem, a művészi érzékű embert, hogy műalkotásban fejtsem meg. Ezzel kezdődik költői pályafutásom.
Thank you.
Richard Wagner a Bolygó Hollandi című operájából a fonókórust a Bajor Állami Opera énekkara és szimfonikus zenekara adta elő, veszényelt Robert Heger. Egyszer már biztos elmeséltem, de egy újszülöttnek minden vicc új alapon elmondom megint, hogy anno Kró tanár úrhoz jártunk zenetörténet órára, és ahogy Pernye tanár úrnál, nála sem volt jelenléti ív. A fene se akart lógni vagy hiányozni, örültünk, ha bemehettünk hozzá. Na de aztán jöttek a vizsgák, és hát ilyenkor a diákoknak van egy különleges tulajdonságuk, írtó picére össze tudják húzni magukat, és nagyon szorosan a legnagyobb szeretetben és egyetértésben ülnek egymás mellett, mint verebek a fán. Persze nem a szeretet motiválja a diákot, hanem az, hogy jobban beleláthasson a többiek dolgozatába, magyarul, hogy jó alaposan tudjunk puskázni. Az egyik kérdés az volt, hogy Pergolesi Urhatnám szolgálójában kik a főszereplők. Nos, ebben az operában szerepel Uberto, az idősödő, módos aglegény, akinek kicsit múlja a szolgája Vespone és szobalánya Serpina. Hát mondanom sem kell, a legtöbbünknek gőze nem volt a szereplők nevéről. Valami U-betűs pofa rém lett valakinek, és aztán beírta, és mindenki kitalálta, hogy akkor legyen Utrio. Csak az a baj, hogy Utrio festő volt, és nem Pergolesi opera hős. Hát minket ez nem zavart, az osztály délkeleti részén mindenki Utriót ért, amikor kimentünk a teremből, kiderítettük, hogy mekkora marhaságot írtunk, és már féltünk előre a retorziótól. Hát Kró tanár urat nem ejtették a fejére, a dolgozat javításánál azonnal rájött, hogy a klik, a délkeleti banda az ugye ott puskázott. De nem szúrt le minket, hanem jóindulatúan elmesélte, hogy az Utrio csoport hibázott, aztán egy kis előadást tartott a művész festészetéről, művészetéről, életéről, munkásságáról. Uberto áriáját Dene József énekli.
Most mihez kezdjek én? A szívem gyorsan lüktet, de azt se tudom miért, hogy miért, mit érzek, csak részvét vagy szerelem talán. Mint egy belső szózat, mi így szól, Uberto, jól vigyázz, jól vigyázz. A szívem gyorsan lüktet, de azt se tudom miért, hogy miért, de azt se tudom miért, hogy miért, hogy miért. A szívem lüktet. Ki tudja miért? Most mihez kezdjek én? Mint egy belső szózat, mi így szól, Uberto, jól vigyázz. Az igen és a nem, nagy harcban áll most bennem. Ki tudja, mit kell tennem? Mi szállalmas a sorsom, olyaj szegény fejem, olyaj szegény fejem.
Most mihez kezdjek én?
A szívem gyorsan lüktet, de azt se tudom miért, hogy miért, mit érzek, csak részvét vagy szerelem talán. Mint egy belső szózat, mi így szól, Uberto, jól vigyázz. Szívem gyorsan lüktet, de azt se tudom miért, hogy miért, de azt se tudom miért, hogy miért, hogy miért. A szívem lüktet. Ki tudja miért? Most mihez kezdjek én? Mint egy belső szózat, mi így szól, Uberto. Jól vigyázz.
Pergolesi Úrhatnám szolgáló című operájából Uberto áriáját Dennei József énekelte a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Borbé Gyula vezényelte. Tanár úr pályája úgy kezdődött, mint Schumanné. Schumann édesapjának könyvkereskedés és kiadója volt Zwickauban, az 1926-ban született Kró György nagyapja és édesapja szintén könyvkereskedéssel foglalkozott Egerben. A bolt a város szellemi életének egyik fontos találkozóhelye volt. A két világháború között békésnek induló eszmélés folyamatába, aztán brutálisan hasított bele a holokauszt. A Dobó István gimnáziumban érettségit tett, hegedűsnek készülő 18 éves fiatalember szüleit haláltáborban gyilkolták meg. Ő maga munkaszolgálatból tért haza 45-ben, hogy kisemmizve árván megpróbálja újra kezdeni az életét. Valószínűleg ez a trauma tette olyan eltökélten humanistává, amilyen mindig, minden élethelyzetben volt. Erről így beszélt Szigeti István mikrofonja előtt.
Igen, ez egy alapvető élmény. Korán előrehozott érettségi volt, most nem emlékszem, pontosan azt hiszem, hogy 44 áprilisában és májusban emlékszem egy német tisztre, aki jött a kezében egy ilyen rekviráló cédulával vagy parancsal, hogy beköltözik, vagy beköltöznek a lakásunkba, aztán be kellett menni az egri gettóba, és én ott onnan vonultam be május 26-án Kisgombosra, és aztán onnan vittek Kiskunlac házára, ahol repülőteret építettünk a TOC szervezetnek, később a Dunántúlon Sárosdra kerültem, és aztán onnan megint Pestre. De szóval itt a gettóban láttam utoljára a szüleimet, és hát ez azt hiszem, hogy ők is érezték, és én is éreztem, hogy ez egy ilyen valamilyen fajta utolsó találkozás, vagy utolsó együttlét, és ez rettenetes volt. De azért a fiatalság az embert sok mindenen átsegíti, szóval sok mindent nem él meg az ember elég mélyen, a felszínen marad, úgyhogy valahogy egy ilyen illúzió rabjaként mindig reménykedtem, hogy azért talán mégis vissza fognak jönni. Őket deportálták pár héttel később, azt hiszem június 8-án, és mind a ketten Auschwitzban haltak meg. Amikor rádöbbentem erre, az akkor volt, amikor visszajöttem 45. január 18 után, és az érsekkerten át jöttem haza Egerben, és leültem egy padra, és akkor döbbentem rá, hogy nincs hova menni, és nincs senki, én egyedüli gyerek voltam. Szóval az rémes volt. Nem sokat sírtam azóta, de akkor, szóval akkor ért véget az életemnek az első periódusa, azt hiszem.
Kró György egy televíziós műsorban elmondta, hogy az Egri Zeneiskolában rendeztek koncerteket, és egyik első zenei élménye zongora tanárnője egy Árfásné Huber Jolán előadása volt, aki Mozart D-moll zongora versenyét játszotta, és a románc, a második tétel azonnal megragadta a kisfiú Kró György fantáziáját. Ebből a műből hallunk részletet, egy 1954-es felvételt Yvonne Le Faubourg, a szólista, a berlini filharmonikusokat Wilhelm Furtwängler vezényli.
Thank you.
Lefebvre és a berlini filharmonikusok játszották Mozart 466-os kőjegyzékszámú démol koncertjéből a románc tétel részletét Wilhelm Furtwängler vezényletével. A háborús viszontagságok, lelki gyötrelmek, betegségek után Kró György nagy nehezen egyedül elindult Pestre egy nyitott teherauton, annyira áthűlt, hogy hónapokig, sőt évekig tartó megfázásos betegséget szedett össze. A zene iránti elkötelezettsége nyilvánvalóvá tette, hogy a Zeneakadémián kell tanulnia. A frissen alapított zenetudományi szak első legendás osztályába került. Szabolcsi Bence és Barta Dénes alapította a tanszakot. Rajtuk kívül olyan nagyságok tanítottak itt, mint Kókai, Rezső, Gárdonyi Zoltán, Molnár Antal vagy Bárdos Lajos. Kró számára a legfontosabb Szabolcsi Bence volt, akiről haláláig végtelen szeretettel beszélt. Kicsit a fiává fogadott, mondta róla egy 1994-es interjúban. Nem véletlenül a zsidó Szabolcsitól a holokauszt 44-ben elvette Gábor fiát. Az apját elvesztett fiú és a fiát elvesztett apa, így a zene tudomány szeretetében talált egymásra. Kró egész életében Szabolcsi tanítvány maradt, gondolkodásmódját, értékrendjét, etikáját alapvetően meghatározta Szabolcsi lénye és kisugárzása. És nem véletlen, hogy Szabolcsi 73-ban bekövetkezett halála után Kró György lett a zenetudományi szaktanszék vezetője. Halála előtt 4 nappal, így beszélt Perényi Miklós és Várjon Dénes egyik hangversenyéről.
Perényi Miklós korunk egyik legnagyobb vonós előadó művésze, akiben megítélésem szerint a hangnak, a hangképzésnek, a hangzásnak, a zenei megszólalásnak az az eszménye született újjá, amelyet a platoni ideák honából Pablo Casals hozott ember lakta földünkre. Tudom, hogy ennél nem lehet magasabbra emelni a mércét. De aki részese volt a kedesti misztériumnak, amikor Perényi csellóján, mint egy teremtés aktus első mozzanata, mágikus hangzással kezdetét vette Kodály Pentaton mitosza, kiózanító hivatalos címén, a Gordonka zongora szonáta, vagyis a 4-es ópusz fantáziatétele, bizonyára nem tartja túlzottnak a lelkesedésemet. Ez a hang a semmiből érkezik, és ahogy kiteljesedik, az egész világegyetemet átfogja. Körülvesz bennünket, otthonunká válik. Visszatérve a teremtés hasonlathoz, kezdetben teremtette Isten a hangot és a hang igévé lett.
Thank you.
Kodály Zoltán opusz 4-es szonátájának részletét Perényi Miklós és Várjan Dénes játszotta. Most egy nagyon kedves és ismerős hangot hallanak majd. Kró György egyik legkedvesebb és legközelebbi munkatársa, Meixner Mihály beszél tanárúrról.
Korai rádiós kapcsolathoz még egy olyan dolog is fűződik, ami azt hiszem sokak számára meglepetés, akik Kró tanárurat ismerik, mert nagyon sokan nem tudják róla, hogy ő nagyon szeret nevetni. És nagyon jó humora van, és abban az időben még a Rádió 6-os stúdióban is néha voltak filmelőadások. És ezeken a filmelőadásokon néha együtt ültünk, és olyan hangosan nevettünk, hogy mindenki tudta, azt mondja, ott a Kró és a Meixner. Mert Stan és Pan filmek, és emlékszem az Oké Nero című olasz vígjátékra, ezeken óriásiakat kacagtunk, és egyáltalán nagyon örültünk, ha egy újabb viccet vagy egy történetet hallottunk. Ez természetesen nem változtat semmit azon, hogy amit én a legjobban tisztelek és csodálok benne, az a hihetetlen polihisztorság, hiszen nagyon sokszor szoktuk mondani, hogy hát a 20. század végén senki nem lehet már polihisztor, mert annyira specializálódik minden, akár tudomány, akár művészettörténet, akár zenetudomány, hogy itt már nem lehet mindenhez érteni. És ővele valóban hát irodalomról, képzőművészetről, történelemről úgy lehet beszélni, hogy mindig tud valami olyat mondani, mert az ember azt mondja, hát ezt még eddig nem tudtam, erről még eddig nem hallottam, követi az általa oly rendkívül nagyon tisztelt mestere, Szabolcsi tanár úr példáját, hogy úgy beszélni a nagy közönség számára, hogy érthető legyen. Azzal együtt, hogy természetesen tudományos szempontból semmiféle hiba lehetőség nem merül fel. Hiszen az adatoknak, az évszámoknak teljesen egyértelműen tisztázottnak kell lenniük, de ő úgy tudja a gondolatait közölni, hogy ő tudja azt, hogy amikor a rádió előtt beszél, akkor nem egy zenetudományos konferencia előtt szól, és más stílusban tud beszélni, és ez a stílus nagyon szép és nagyon választékos.
Milyen ez a stílus? Hallgassunk meg egy korai, 63-as rádiós opera ismertetésből egy rövidke részletet.
Don Juan alakja az európai színpadokon született és teljesedett ki. Azt mondják, hogy élő személy után mintázta Gabriel Tellez szerzetes Spanyolországban a 17. század harmadik évtizedében. A kor felfogása szerint a spanyol lovag két bűne miatt is megérett a pokolra. Kalandba bele nem fáradó nőcsábász és halott gyalázó volt. Példája még nevelőbb jellegű, ha a történet vége nem az elkárhozás, hanem a bűnbánat, a vezeklés, a megtérés. Ennek bemutatása volt nyilván első feldolgozójának célja. Egy-két évtizeddel később, amint a 17. század sűrűjébe érkezünk, szinte mindenütt Don Juan történetével találkozunk. Az itáliai Commedia dell'arte rögtönzött vaskos, népies játékaiban épp úgy, mint Lyon vagy Párizs színpadain, és mihamar népszerű lesz angol, flamand és német nyelvterületen is. Elmesélik sorsát prózában, és meg is verselik. Molière majd Goldoni tolla felírja nevét a világirodalom lapjaira, és a 18. század eleje óta a Don Juan legenda otthonra talál a zenés színpadon is. Feldolgozóinak díszes sorában az utóbbi másfél száz évben is olyan nagyságok foglalnak helyet, mint Dumas, Byron, Pushkin, Baudelaire, Léna, Shaw, Maupassant, vagy Dargomyszki és Richard Strauss. Históriájának mindegyik feldolgozója jelképes figurának érzi, akinek életén lemérhető az emberek szinte minden viszonylata. Viszonya az erkölcshöz, a fennálló rendhez, a nagy érzelmekhez, a szabadsághoz és a törvényhez, az élethez és a halálhoz. A legösszetettebb, a legteljesebb, a leginkább emberi és a leginkább emberfeletti Mozart színpadán lett. Jelleme itt vált Shakespeare-ien sokoldalúvá, gazdaggá, ellentétesé, hogy egyszerre saját korát is képviselhesse, de időtlenül is éljen.
Íme donna, ez a szép katalógus, hány kedvese volt, beleírtam, ez a névsor az egyetlen pontos. Hogyha tetszik, most átnézzük itt, hogyha tetszik, most átnézzük itt. 640 Itália földjén, német földön a nők sora 200, már most francia 100, török 50,
hát Spanyolország, itten e gyermek három a szám, annyi ám, annyi ám. Ott már mindenféle fajta, szobalány és száraz dajka, herceg, nős, grók és asszony, bíres lány és úri asszony, mindenkorban, minden sorban, özvegy asszony, árvalány, özvegy asszony, árvalány. 640 Itália földén, német földön, a nők sora 200, már most francia 100, más meg 50, hát, Spanyolország. Itten ezek három a szám, annyi ám, annyi ám. Itt már mindenféle fajtatok a lány és száraz ajka, herceg, nős, bók és asszony, bíves lány és úri asszony, mindenkorban, minden sokban, özvegy asszony, árvalány, özvegy asszony, árvalány, özvegy asszony, árvalány. Simogatni
Mozart Don Giovanni című operájából a Regiszter áriát Melis György énekelte, a Magyar Állami Operaház zenekarát Kórodi András vezényelte. A magánember Kró Györgyről fia András így mesélt. Ha azt kérdezett, teniszezette? Nem. Szeretett sakkozni? Nem. Szinte minden beépült a munkájába. Természetesen nagyon sok mindent csinált a zenén kívül is. A II. Világháborúban tulajdonképpen egész családját elvesztette, árva volt a szó mindenféle értelmében. Ezért nagyon fontos volt neki a feleségével és a gyermekeivel töltött idő. Nagyon szerette a képzőművészetet, egészen komoly képzőművészeti műveltsége volt. Kiskoromtól fogva heti rendszerességgel jártunk múzeumba kiállításokra, és ő ugyanolyan aprólékosan magyarázta a képeket, mint a zenét. Imádott utazni, rengeteget olvasott, bármiről lehetett vele beszélgetni. A művészet volt a hobbija, talán lehet így mondani. 1996-ban Dorogi Katalin mikrofonja előtt így beszélt a rádióról és a kulturális életről.
A régi rádió az részben egy politikai intézmény volt, aminek a felrobbantásával, vagy a teljes átalakításával, kicserélésével azt hiszem messze menően mindenki egyetértett. Másrészt azonban a rádió egy kulturális intézmény volt. Például én a zene vonatkozását ismerem, csak rendelt a zeneszerzőktől új műveket, bemutatta ezeket a műveket, foglalkoztatta a magyar előadó művészeket, megtervezett hangverseny életet, játszott kint a rádiózenekar, a rádió énekar, a rádió gyermekkórusa. Ez valami egészen nagyszabású, szerves zenei életnek volt a mozgatója többek között a rádió is. Nem beszélve, ami hát az én szívügyem, a zenei ismeretterjesztés, az egy kolosszális dolog volt. Na most ezt a koncepciót, tehát hogy a rádió egy kulturális intézmény, és olyan dolgokat tud teljesíteni, amiket semmi más intézmény nem vehet át tőle, ezt nem ismerték föl, vagy nem ismerik föl, remélem, hogy fel fogják ismerni. Ami most van, amit most átérünk, az egy átmeneti időszak. Egész biztos, hogy a kollégáim itt, a fiatalabbakra gondolok, hősies erőfeszítést tesznek, hogy amit lehet megőrizzenek, hogy minél többet közvetítsenek. De hogyha nincs zenei élet, hogyha ez a zenei élet szegény, és már úgy értem, hogy a koncert élet, opera élet, akkor nincs mit tükröznie a rádiónak, nincs mit közvetíteni a rádiónak. Ki kell alakulnia, azt hiszem, és ki is fog alakulni. Egy olyan felfogás, amelyik fölismeri a folytatásnak a kötelességét, azt, hogy a rádió egy ország kulturális nevelésében az emberek moráljának, az emberek ízlésének és az emberek hangulatának, az emberek emberi teljességnek a lehetővé tételében egy nélkülözhetetlen szerv. És ha fel fogják ismerni, akkor lesz rádió. Ha erről lemondanak mindenféle csacsi, ilyen háttér dumák, meg ilyen rövid információk, meg persze a megélhetés miatt reklám, meg egyéb kedvéért, hát akkor megette a fene az egészen.
Kró György hangját hallottuk. 1997-ben filmet forgattak. Tanár úr Ötvös Péter egy művéről beszélt, és eközben támadt a végzetes rosszul lét, amelyből nem volt visszaút. De azóta felnőtt egy generáció, amely már soha nem hallhatta őt hétvégenként a rádióban koncertekről beszámolni, és kirajzott a Zeneakadémia zenetudományi szakaszáról egy seregnyi osztály, akiket már nem taníthatott. Ők nem tudják, hogy mit veszítettek. A mai műsort Robert Schumann zenéjével kezdtük, azzal is fogjuk zárni. William Arthur Ward szavait idézem, a középszerű tanár magyaráz, a jó tanár indokol, a kiváló tanár demonstrál, és a nagyszerű tanár inspirál. Schumann ezt úgy fogalmazta meg, hogy az igazi mester nem nevel tanítványokat, hanem csak mestereket. A költő szerelme részletét halljuk Fritz Wunderlich énekel.
Allnächtlich im Traum freundlich, freundlich grüßen und laut auf weinen stürz ich mich zu deinen süßen Füßen.
es mich an, wehmütiglich, und schüttelst, schüttelst das blonde Köpfchen. Aus deinen Augen schleichen sich die Perlentränen. Wache auf, und der Strauß ist fort, und fort hab ich vergessen.
Robert Schumann a költő szerelme dalciklusából a Ha ringat az álom című dalt hallottuk Fritz Wunderlich és Hubert Giesen előadásában. Kroó Györgyre emlékeztünk ma. Gyönyörű álmokat kívánok tanár úr, nagyon sokunk nevében is, és köszönünk mindent. Németh Attilát hallották, a Muzsikus Legendák szerkesztő műsor vezetőjét, munkatársam volt Fagyas Tóth Krisztina hangmérnök. Műsorunkat a mediaclick.hu oldalon visszahallgathatják, a viszonthallásra.
Műsorajánló.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek. Hallgassa ön is az új Kossuth Rádiót.
Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Prolog.